Ez a nagy pénteki ígehirdetés elhangzott 1990. április 13-án. A témával a bejárat az Édenkertbe belezárva, viszont a Golgotán Jézus Krisztus által megnyílt az út a paradicsomba. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Szeretnék felolvasni néhány bibliai idézetet abban a hitben, hogy Isten maga szóljon hozzánk az ő ígéje által. Hiszen az ő szava élő, hatékony, ma is érvényes, és bár lenne az Úr sikeres abban, hogy bevonjon minket egy pár beszédbe, hogy ne csak ő szóljon, hanem mi is bekapcsolódjunk Isten ígéjébe, hogy jól figyeljünk, és hogy mi is megadjuk neki azt a választ, ami az ő ígéjéből a szívünkben megszületett. És legyen úgy, hogy mindannyian azért legyünk itt, hogy valóban odafigyeljünk. Tisztában vagyok azzal, hogy különböző országokból, gyülekezetekből, talán még különböző hagyományokból is érkezünk, de egy valamit mindannyian közösnek tekinthetünk. Ez pedig Isten ígéje, és pedig amit Jézus Krisztus, ami Urunkban előkészített számunkra. A négy evangéliumban megtaláljuk leírva, mi történt azon a bizonyos jellegű napon, amelyre ma emlékezünk. Egyszerűen úgy van, hogy Isten a Krisztusban megbékéltette önmagával az emberiséget, ahogyan Pál apostol a II. Korintusi levél 5. fejezetének 19. versében egészen egyértelműen kimondja. És fel fogunk még olvasni néhány bibliai idézetet vagy részletet, hogy megmutassuk, miért is választotta Isten ezt az útat? Miért járt végig rajta, és miért járja még mindig az emberiséggel ezt az útat? A 2. Korintus 5. fejezetének 16. versétől. Ezért mostantól fogva senkit sem ismerünk hús szerint. Nem. Sőt, ha Krisztust a hús szerint ismertük is, most már nem ismerjük őt így. Amennyiben valaki tehát a Krisztusban van, az egy új teremtés. A régiek elmúltak, ime, meglásd, egy új jött létre. Mindez pedig az Isten műve, aki Krisztus által megbékélt minket önmagával, és ránk bízta a megbékélés szolgálatát. Mert Isten a Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával, azáltal, hogy nem tartotta számon az áthágásaikat, és belénk helyezte a megbékélés ígéjét. Krisztusért tehát, az ő küldötteiként szólunk, mivel Isten általunk figyelmeztet, Krisztusért kérünk, adjatok teret az Istennel való megbékélésnek. Ő azt, aki nem ismerte a bűnt, bűnné tette mi érettünk, hogy mi Isten igazságává váljunk ő benne. Istennek ezt a nagy ajándékát el kell fogadni, nem csak helyesnek vagy igaznak tartani, az értelemmel jóvá hagyni, ez egy közvetlen élményhez kell, hogy vezessen Istennel az életedben. Át kell hatnia, és el kell érni a szívünket, és a hirdetett íge szolgáljon arra, hogy a megváltás munkájába vetett hit valóban a Szent Szellem által megvalósulhassék. Szeretném folytatni az olvasást, és hagyni, hogy Isten ígéje szóljon hozzánk a Zsidókhoz írt levele 10. fejezetéből. Zsidókhoz írt levele 10. fejezetből, és kérlek, hadd figyeljünk mindannyian arra, hogy minden szót befogadjunk, és hagyjuk, hogy hozzánk szóljon. Zsidókhoz írt levél 10. fejezet, a 19. verstől. Mivel tehát, szeretett testvéreim, megvan az az örömteli bizodalmunk, hogy Jézus vére által beléphetünk a szentélybe, azaz az új, élő útra, amelyet ő nyitott meg nekünk a függönyön, vagyis választófalon keresztül, azaz az ő húsában beavatott bennünket. És mivel van egy fenséges papunk, aki Isten házának föléje lett helyezve, vagy állítva, úgy hadd járuljunk hozzá őszinte szívvel, teljes hitbizonyosságban, miután megtisztítottuk, megmostuk a szívünket a gonosz lelki ismerettől mentesen, és megmostuk testünket tiszta vízzel. Hadd ragaszkodjunk rendíthetetlenül a reménység vallomásához, mert hűséges az, aki az ígéretet adta. Ő nem csak ígéretet adott, hanem be is tartotta azt. Beteljesítette és valóra váltotta. Az első Mózes 3. fejezetétől Malakiás 3. fejezetének első verséjeit ígéreteket találunk az egész Ószövetségben. Isten valóra váltotta őket, mi pedig meglettünk váltva. Aki ma még elvész, az maga viseli a felelősséget érte. Isten nem visel ezért felelősséget, és megmondom nektek azt is, hogy miért. Mert az Isten báránya elviselte bűneinket és vétkeinket. Az első Ádám bukását a második Ádám jóvá tette. Ami akkor elesett, az helyre lett állítva, ami elveszett, az meg lett mentve. Isten az emberekből Isten gyermekeit alkotta. Ez már nem rajta múlik, csak is rajtunk. Olvastuk, hogy ez az új, élő út Jézus Krisztus vére által lett felszentelve. Nem szégyeljük ezt, éppen ellenkezőleg hálásak vagyunk Istennek. És amennyiben egy pillanatra szomorúságot, talán még fájdalmat is érzünk egyrészt, attól függően, hogy Isten szelleme hogyan hat ránk, szomorúságot és fájdalmat amiatt, hogy az Úrnak ezt az útat kellett járnia, az útat Gecsemánén át a Golgotáig. Legyetek egyszer őszinték, mit érzünk, amikor elolvassuk, mi, ami a 4 evangéliumban megvan írva e felől. Leköbdösték, kigúnyolták, megcsúfolták a mi Urunkat, valóban olyan dolgokat tettek vele, amiket senki mással nem lehetett volna megtenni. Senki mással nem történt meg ilyesmi, és nem lett kimérve rá az, ami a mi Urunkra lett kimérve. És ő volt az Isten báránya, aki nem nyitotta meg a száját, mint a bárány, vagy jó, amely a nyíró előtt néma marad, és mindent odaad, amilyen van. így történt az Isten bárányával is. A mi Urunk lett a mi megváltónk, szabadítónk, és ezért hálások vagyunk. Nézzétek, egyszerűen úgy van. Mivel Isten az embert esendőnek teremtette, ő maga kellett, hogy átvállalja a felelősséget az elesett emberért. Megértettük ezt? Röviden még visszatérünk erre a gondolatra. A fontos az, hogy beilleszkedjünk abba, amit Isten az emberiséggel szándékozik tenni. Mert neki nem csak egy időleges, hanem egy örök terve van. Mielőtt tovább olvasnánk, szeretném kiemelni a zsidókhoz írt levél 10. fejezetének 22. versét. Úgy hadd járuljunk hozzá őszinte szívvel, teljes hitbizonyosságban. Úgy hát járuljunk hozzá, egy felhívás. Ne maradjunk csak ülve, vagy csak hallgassunk, hanem járuljunk hozzá. Hadd kerekedjünk fel, hogy valóban találkozzunk az Úrral. Induljunk el, hogy szívből higgyünk neki, és fogadjuk be azt, amit ő készített számunkra. Ma is érvényes az 50. Zsoltár, hogy Isten színe előtt gyűlünk össze. Gyűjtsd össze nekem az én népemet. Isten népeként gyűltünk össze, hogy újra megtapasztaljuk az Urat. Isten a Golgotán, Jézus Krisztus, a mi Urunk által megváltást, megbékélést, megbocsátást, kegyelmet és teljes üdvösséget ajándékozott az egész emberiségnek. Figyeljetek, hogy áll a helyzet. A nyomorúság nem itt a földön kezdődött el igazán, hanem már a mennyben, amikor Lucifer lázadást indított, és azt gondolta magában, egyenlővé akarom tenni magamat, a magasságossal fel akarok emelkedni, az Istenek hegyén akarok lakozni. Hiszen mindannyian ismeritek az Ésajás próféta 14. fejezetéből, és Ezékiel 28-ból származó bibliai idézeteket. Amint tudjátok, már volt valaki, aki már előbb elbukott, Ádám előtt, a Lucifer nagy bukása. És Istennek ez az ellensége, Istennek ez a nyílt vagy esküdt ellensége nem elégedett meg azzal, hogy lázadást szítson a mennyben, és hogy aztán követőivel együtt meg legyen buktatva, hanem itt a földön is magához akarta ragadni az embereket, akiket Isten a saját képmására teremtett, és befolyásolta őket. Így az ő bűvöletébe vonzotta őket, és ezzel a halálba és a pusztulásba is. Viszont, ahogy előzőleg mondtam, mivel Isten úgy teremtette az embert, hogy elbukhatott, gondoskodnia kellett arról, hogy ez a bukott ember újra felemelkedjen. És Isten gondoskodott is erről. A bukás valójában jóvá lett téve. Az első Mózesből olvasok a 3. fejezetből, hogy talán jobban megértsük. Első Mózes, 3. fejezet, 22. vers, és a 23. vers, talán még a 24. is. Első Mózes 3, 22-től 24-ig. És Isten az Úr azt mondta, az ember most már olyan lett, mint mi közülünk egy, annyiban, hogy meg tudja különböztetni a jót a rossztól. Most azonban, hogy ne talán kinyújtsa a kezét, és még az élet fájáról is vegyen és egyen. és halhatatlanná váljon. Itt bekövetkezett egy állapot, az ember vétkezett, a sátán hatalmába került, és ha ebben a bűnös állapotában evett volna az élet fájáról, örökké bűnben élt volna, elszakadva Istentől. Ez nem következhetett be, ez nem lehetett. Így olvassuk a következő versben, így tehát Isten az Úr kiűzte őt az Éden kertjéből, hogy megművelje a földet, amelyből vétetett. És miután kiűzte az embert, kérubokat állított az Éden kertjének keleti részére, és a forgókard lángját azért, hogy őrizzék, és őrizzék az élet fájához való hozzáférést. Az ember nem ehetett az élet fájáról ebben a bukott állapotában. Csak a megváltás után, ahogyan látni fogjuk, csak azután kapott részt az élet fájából, amely Isten paradicsomának közepete áll. Egyrészt itt el lett zárva hozzáférés, de aki a Lukács 23:43-ban szeretné elolvasni, megteheti, mert ott meg lett nyitva az ajtó, szabaddá lett téve az út, és a megváltott ember bejuthatott a paradicsomba. Lukács 23:43. Jézus pedig így szólt hozzá, bizony, valóban azt mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Akkor a paradicsomból, az édenkertből, kegyelem és irgalom nélkül ki lett űzve az ember, és itt, miután a kegyelem és az irgalmasság nyilvánvalóvá lett a Golgotán, az út szabaddá lett téve, és az első ember bejuthatott a paradicsomba, még akkor, amikor Jézus a kereszten függött. Attól a pillanattól kezdve, amikor a megváltás bekövetkezett, attól a pillanattól kezdve, az ajtó megnyílt, mi újra bejuthatunk a paradicsomba. Ez az élő, az új út. Nézzétek, akkor nem enni az élet fájáról, most pedig közös részesedünk van az élet fájában. Ezzel kapcsolatosan szeretnék felolvasni azonnal a Jelenések 2. fejezetének 7. versét. Jelenések 2:7. Egy levélüzenetben ehhez a gyülekezethez intézve az van megírva a Jelenések 2:7-ben. Akinek van egy füle, hallja meg, amit a szellem a gyülekezeteknek mond. Aki győzedelmes lesz, felülkerekedik, annak adok enni az élet fájáról, amely Isten paradicsomában áll. Ahogy már éppen hangsúlyoztam és kiemeltem, ott az út el lett zárva, a Golgota által meg lett nyitva, és nekünk reménységünk lehet, amely túlmutat a halálon, a földi életen, és örökké az Úrral leszünk. Az Úrnál leszünk. Szeretnék tovább olvasni az első Mózes 3-ból, hogy ezt még egy kicsit elmélyítsem, és szemléltessem magunknak, mi történt, és miért vált szükségessé a megváltásunk. Az első Mózes 3, 7. versében ez áll. Akkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, vagy észlelték, hogy mezítelenek. Ezért fügefaleveleket kötöttek össze, és azokból ágyékkötőt csináltak maguknak. A bukott embernek mégis szükségletének tartja, hogy öltözködjön. Nem szeretne mezítelenül állni Isten előtt, vagy találtatni Isten előtt. Csak meg kell értenünk, hogy azzal, ami rendelkezésünkre áll, nem lehet úgy öltözködni, hogy Isten jelenlétébe kerüljünk, vagy lépjünk. Ahhoz mégis többre van szükségünk. Ők fügefaleveleket használtak, amit mi használunk, mindenki használ valamit, hogy felöltözzön, ugye? Legyünk őszinték. Ki szeretné már egészen természetesen meztelenül megjelenni mások előtt? Ez nem lehetséges, hiszen szégyen lenne. És képzeljétek csak el, az első emberek a mindenható Isten jelenlétében voltak. Hogyan jelenjenek meg most ő előtt? Hiszen segíteni akartak önmaguknak, de aztán az Úr jött segítségül nekik. Lemondhattak arról, amit maguk készítettek maguknak, és eldobhatták, és az Úr maga felöltöztette azután őket. Amint tudjátok, az első Mózes 3. fejezetének 21. versében ezt olvashatjuk. Erre fel Isten az Úr bőrökből ruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Mit tanulhatunk ebből? Milyen tanulság rejlik ebben? Az ember szeretne magán segíteni, és magát felöltöztetni. Isten megszólítja, hogy itt le van írva, a hűvös esti szellőben eljött az Úr a kertbe. Ma este eljön az Úr hozzánk. Hogyan lát téged, hogyan lát engem? Felöltöztettük-e önmagunkat? Így nem léphetünk az ő jelenlétében. Engednünk kell, hogy ő öltöztessen fel minket. Ő bőröket vett akkor, hogy is honnan szerezte őket. Először életet kellett áldozni azért, hogy a bőrök valakinek a rendelkezésére álljanak, hogy az első embereket fel lehessen öltöztetni vele. Hála legyen Istennek, hogy nem találtatunk mezíteleneknek. A Jelenések 3. fejezetében az utolsó levélüzenetben ez áll. És nem tudod, hogy te vagy a szegény, a mezítelen, a csupasz. Én azt tanácsolom neked, Isten ma tanácsot ad nekünk, hogy ne mezítelenül, sem azzal, amit magunk kerestünk és magunkra öltöttünk, ne jelenjük meg így előtte, hanem valóban öltöztessük fel magunkat ő általa az üdvösség ruhájába, amelyeket ő készített számunkra. Minden a rendelkezésünkre lett állítva, ezt is szeretném felolvasni nekünk a Jelenések 3. fejezetének 5. verséből. Ott írva van a ruházatról. A Jelenések 3. fejezete 5. verse. Aki győzedelmes lesz, az fehér ruhákba lesz felöltöztetve, és én soha nem fogom kitörölni a nevét az élet könyvéből. És bevallom az ő nevét az én atyám és az ő angyalai előtt. Akinek van egy füle, hallja meg, amit a szellem mond a gyülekezeteknek. Az Istentől elszakadt ember, aki a sátán hatalmába került, meg lett váltva, az üdvösség ruhájába lett öltöztetve, és Isten kegyelméből új, örök életet kapott. Szeretteim, ez nem csak egy ígéret, amely valamikor valóra válik, hanem nekünk már is örök életünk van. Aki nem rendelkezik már itt az örök élettel, ott soha nem is fogja megkapni. A Jézus Krisztusba vetett hit örök életet biztosít. És Jézus azt mondja, aki hisz én bennem, annak örök élete van, és nem kerül az ítéletre, hanem már is átment a halálból az életre. Ez egy hatékony dolog, nem pedig egy reménység, amelyet hordozunk. A reménység, amelyet magunkban hordozunk, azt jelenti, hogy a testünk halandóságából át leszünk helyezve a test halhatatlanságába, amikor a halandóság felöltözi a halhatatlanságot, és a romlandó felveszi a romolhatatlanságot. De ez a külső burkot, a testet érinti, nem a lelket. Nekünk már is örök életünk van a Jézus Krisztusban, ami Urunkban való hitünk által. Ő az igaz Isten és az örök élet. Nem majd egyszer az örökké valóságban lesz az, hanem már itt is. Sok bibliai idézetet lehetne ehhez olvasni. Ma nagy péntek van. Két bibliai idézetet az Ótestamentumból különleges módon szemlélteti számunkra, mi történt a Golgotán. Ézsaiás 53. fejezet, és ha Rusz testvér már felolvasta, a 22. Zsoltár. Nincs más fejezet, amelyben ennyi részlet vagy kijelentés lenne található, amelyek aztán a Golgotán beteljesedtek. Hadd olvassak fel röviden az Ézsaiás prófétából, mert hiszen megváltottak, mint megváltottak vagyunk itt, Istennel megbékéltekként, megkegyelmezettekként, olyan emberekként, akik magasztalhatjuk ezt a kegyelmet, amelyet megtapasztaltunk, mert Isten valóban nagy dolgot tett velünk rajtunk. És ez az este nem múlhat el annélkül, hogy Isten nagy dolgokat tenne sok szívben. Az Ézsaiás próféta 53. fejezetből csak néhány verset. A 3. és 4. verset. Nem, ő megvetett volt és elkerült volt az emberektől. A fájdalmak embere és a betegségek ismerője. Igen, mint az, akitől eltakarják vagy elrejtik az arcukat. Megvetett, úgy, hogy mi semminek sem tekintettük őt. A bevezetőben már részben elolvastuk, és meg vagyok győződve, hogy mindannyian elolvastuk a minap valamelyik evangéliumból, mi történt azon a napon ott a Golgotán, vagyis majdnem 2000 évvel ezelőtt. Egy fájdalmakkal teli ember, megvetett, de valóban megvetett, az emberek által elkerült, már nem is úgy nézett ki, mint az ember. Egy fájdalmakkal beborított ember. És itt van a fontos pont, amit egyszerűen ki kell emelnünk, és kérlek, higgyétek el, ő átérezte és elviselte minden földi betegség fájdalmát, ami itt a Földön létezett. Hiszen ő volt a fájdalmak embere, ő magára vette a betegségeket, és azok kihatását, minden betegség fájdalmát a fejtől a talpig. A fájdalmat a saját testén eltűrte, azaz elviselte. A fájdalmak embere. Szenvedett, meghalt értünk. Hordozta azért, hogy nekünk ne kelljen többé hordoznunk. Talán most valaki azt mondja, mi legyen azokkal, akik előre haladott korban kerülnek. Hadd mondjam ki ezt is világosan. Isten nem ígért nekünk örök fiatalságot ebben a testben. Csak a feltámadáskor leszünk fiatalok, és soha többé nem öregszünk meg azután. De itt mindannyian, hívők és hitetlenek egyaránt, viselni fogjuk ezeket az öregedés jeleit. Ennek semmi köze ahhoz, hogy isteni gyógyulás áll a rendelkezésünkre. Olvasom tovább a negyedik verset. Pedig a mi betegségeink voltak azok, amelyeket hordozott, vagy elviselt, és a mi fájdalmainkat is magára vette, miközben mi azt tartottuk róla, hogy meg lett büntetve, Istentől megvert és megkínzott embernek tartottuk őt. Az emberek valóban azt gondolták, itt Isten kimutatta az ő haragját. Itt Isten büntet. De hiszen tudjátok, milyen gyorsan bekövetkezik ez a gondolatmenet mindannyiunkban. Ha valahol történik valami, ez az Isten büntetése. De itt valami egészen rossz történik. Egy férfi, aki semmit sem vétett, annyira vádolva lett, megverik, kínozzák, mindent elvisel, és az emberek a fejüket rázzák, és azt gondolják róla, hogy Isten büntetése éri. Isten megverte, Isten kínozza, így van itt leírva. Vajon teljesen tévedtek ezzel a gondolkodásmóddal, hiszen ő vette át a mi helyünket, meg kellett vezekelnie a mi bűneinkért, hordoznia kellett a büntetésünket, más megoldás nem volt. És éppen ezért kell hálát éreznünk szívünkben Isten iránt. Képzeljétek csak el, hogy mindezt nekünk kellett volna elszenvednünk, mi lett volna belőle. És a megváltás még messziről sem következett volna be. Itt volt a szenvedés a bűnért és a betegségért, a bűn következményeiért, egészen a halálig, és azután természetesen a halál legyőzése és Isten győzelme, amely akkor nyilvánvalóvá lett. Mindez mi érettünk történt, barátok, különösen azok, akik még nem fogadtátok el, és nem fogadtátok be az Urat, mint megváltót. Hadd legyen a szellemi tekintetek, hadd irányuljon a szellemi tekintetek erre a pontra, a Golgotára, és tartsátok szem előtt az Urat, mint megfeszítetett, mint azt, ahogy olvastuk, aki bűnösök kezei által a keresztre lett szögezve, kezei és lábai átlyukasztva. És mindez imiattunk történt, hogy mi szabadon élhessünk. A tartozás törlesztve lett, a bűn meg lett bocsájtva, ő mindent elviselt, a büntetés ő rá lett helyezve, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei által meggyógyultunk. Ez a megváltás. Amint tudjátok, más vallások nem tudják megérteni, miért is magasztaljuk mi annyira ezt a megbékélés cselekedetét a szenvedés és a halál által a kereszténységben, és különösen a valódi hívők körében. De hiszen tisztában vagyunk azzal, hogy elveszettek voltunk Isten és reménység nélkül ebben a világban. És Jézus Krisztus által távoliakból közelieké lettünk téve. Isten átváltoztatta az átkot áldássá. Elvette rólunk a bűnt, nem csak tegnap, és nem csak ma. Ma megértheted, és hitben elfogadhatod, de valójában Isten azon a nagy megbékélésének napján elvette az egész emberiség bűnét az emberekről, és Isten bárányára helyezte rá. Egy második megbékélés nem lesz többé, egy második szenvedés és halál sem. Erről is olvashatnánk néhány bibliai idézetet Isten igéjében. Az átok, a bűn, a romlás, a halál. Mindezt ő elviselte, hordozta, és így elvette rólunk, vagy tőlünk. A halál a hívő ember számára csak egy átmenet az időből az örökké valóságba. Senki azokból, akiknek örök élete van, nem kell aggódni a halál miatt. Mit mondott Jézus a János 11-ben? Bizony valóban azt mondom neked, aki hisz én bennem, élni fog, még akkor is, hogyha meghal azonnal. Miért? Mert kegyelemből örök életet kaptunk. Az átok áldássá lett változtatva. Az első Mózes 3:17-18-ban az Úr Isten kimondta az átkot. A föld, amelyből az ember vétetett, el lett átkozva. Tövis és bozótot kellett teremjen, és homlokának vereltékével kellett megbüvelje. Különösen a tövis szó kifejezés. Ez az átokkal kapcsolatban lett kijelentve. Töviseket és bozótot teremjen a föld. Hogy az egész világ láthatóan is megértse, hogy az átok, amely a földet érte, el lett távolítva, ő magára vette a legrosszabbat, ami csak lehetett. Ő viselte a tövis koronát. Magára vette az átkot az Ótestamentumban, 2 Mózes 3-ban volt, amikor Isten megjelent a prófétának, és hol volt a tűz? A búzamezőben? Nem, a tövisbokorban. Elolvashatjátok. Isten az Úr megjelent a tövisbokor kellős közzepette. Mózes elcsodálkozott azon, hogy ez a tűz nem észtette fel a tövisbokrot. Vadrózsabokrot. Ami Úrunk pontosan tudta, mit csinál. És azután mások voltak azok, akik elkövették vele ezt, hogy tövis koronát fontak neki, ennél rosszabbat nem tudtak volna kitalálni. A legrosszabbat, amit az átok magával hozott, azt tették a fejére. És nekünk kilátásba lett helyezve, hogy az örök életnek koronáját megkapjuk. Szeretteim, aki elgondolkodik azon, amit Isten tett értünk a Krisztusban, annak a szíve meg kell lágyuljon. Az az Úrhoz kell, hogy jöjjön. Ezt a kell szó kifejezést kérlek, ne kötelezőnek értsétek, hanem egyszerűen az isteni szeretetből fakadóan, amely nyilvánvalóvá vált velünk szemben. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ez a hit nem csak egy valamilyen hit, amilyet más vallás alapítók esetében is meg lehetne találni, hanem a valódi hit, amely a Szentírásnak megfelelő. Olvastuk, hogy Isten a Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával. Szeretnék még egy kicsit tovább olvasni az Ézsaiás 53-ból, mégpedig a 10. verstől. Mégis úgy helyeselte az Úr, hogy betegséggel sújtsa őt, verje őt szét, amennyiben feláldozza az ő életét engesztelésül. Megtette ezt határozottan, hogy megtette. Mégis úgy helyeselte az Úr, hogy betegséggel verje szét, amennyiben feláldozza az ő életét engesztelésül. Akkor magot vagy utódokat lásson, hosszú életet éljen, és az Úr akarata virágozzon, vagy megvalósuljon általa. A 11. versben a Gecsemánéval van dolgunk. Lelki gyötrelmeinek eredményeként gyümölcsöt fog látni, és jól lakik, vagy megelégszik. Az ő felismerete révén sokakat hozzásegít a méltányossághoz, mint igaz az igazságossághoz, azáltal, hogy magára veszi az ő eladósodásaikat. Ezt is megtette. Többé nem kell elviselned a tartozásodat, többé nem kell összeomlanod a terheid alatt. Az Úr így kiáltott fel, jöhetek ide én hozzám mindannyian, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, én megnyugvást adok lelkeiteknek, és én felüdítelek titeket. Nekünk csak jönni kell, hittel kell jönni, meg kell hajolnunk Isten előtt, és el kell fogadnunk, amit ő előkészített számunkra. Ezért a 12. vers. Ezért miért? Azáltal, hogy az ő adósságaikat, az ő vétkeiket magára veszi, ezért sokakat akarok neki osztárészül adni, és az erősekkel osztozik majd a zsákmányban. Jutalmul azért, hogy életét a halálba adta, és a gonosztevők közzé soroltatott. Még, miközben mégiscsak ő viselte sokak bűnét, és közben járt a gonosztevőkért. Érdemes ezen a napon és minden alkalommal folyamatosan hangsúlyozni ezt a nagyszerű eseményt, Isten és az emberiség közötti megbékélést. Létezik egy más út Istenhez, mint az, amelyen Isten jött el hozzánk? Létezik egy más találkozási hely Isten és az emberiség számára, vagy az emberiség és Isten között, mint az, ahol Isten találkozott az emberiséggel? Hányszor mondtuk már? Az emberek mindenhol keresik Istent. Természetesen észrevehetjük Isten fenségét, minden hatóságát az univerzumban, de egyikünk sem lát olyan messzire, hogy az univerzumot önmagában lássa, maga előtt. De hol tárulkozott fel Isten személyesen? Az ő hatalma, az ő teremtő ereje, hiszen ő a teremtő, a fenntartó, ő minden. De személyesen Krisztusban tárulkozott fel. Csak ő mondhatta el magáról, hogy aki engem lát, az látja az atyát. Csak ő az, aki volt, van és megmaradt számunkra. Immánuel velünk az Isten. Aki Istent keresi és meg akarja találni, az ott keresse, ahol megtalálható. Nem egy vallásban, nem is egy hitközösségben, hanem valóban Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Már az Ézsaiás prófét 52. fejezetében is el lett mondva számunkra néhány dolog. Szeretném felolvasni az utolsó verseket, az Ézsaiás 52.13. versétől. Vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, az én szolgám sikerrel jár, felemelkedik, felmagasztosul, és fenségesen fog tündökölni. Ahogy sokan megiszonyodtak tőled, olyan eltorzult volt a kinézetet, hogy már nem is hasonlítottál férfira. És a tested alakja sem volt többé olyan, mint az emberek fiaié. Ugyanúgy fog bámulatba ejteni sok népet, és a királyok elhallgatnak, befogják előtt a szájukat, mert amit soha nem mondtak el nekik, azt látják, és amiről soha nem hallottak, azt észlelik. Igenis, sikerrel járt, hiszen a Golgotán először úgy tűnt, mintha kudarcot vallott volna, de nem vallott kudarcot. Meg kellett tennie ezt az útat azért, hogy nekünk már ne kelljen megtennünk. Magára kellett vennie mindazt, ami minket megterhelt, lesújtott, elválasztott Istentől, és elítélt. És tudjátok, mit mond az írás, hogy a bűn zsoldja a halál. Mindent magára kellett vennie, vállalnia, és ahogy előzőleg már hangsúlyozva lett, mivel Isten az embert szabad akarattal teremtette, hogy rossz döntéseket is meghozhatott, éppen ezért kellett Istennek átvállalnia a felelősséget a szabadításáért, vagy megmentéséért. Isten döntése azonban érvényben maradt, és abban áll, hogy neki, az élő Istennek örökké fiai és leányai lesznek, akik magukban hordozzák az ő életét és az ő lényét. Ezt is átvettük már ezen a helyen, hogy Ádám Isten képmására lett teremtve, de ő nem Istenből származott. Nem volt meg benne Isten lénye, nem volt meg benne Isten élete. Isten belelehelte az élet leheletét, és így lett élő lélekké. A második Ádámmal teljesen más volt a helyzet. Istenből csak Isten jöhetett elő, és Jézus Krisztus nem volt más, mint a húsba öltözött hússá lett ége. Ő Isten volt, aki emberi formában megjelent. Hiszen úgy van, hogy minden a maga fajtája szerint hoz létre, és Isten is csak a maga fajtáját hozhatta létre. Emberek emberi lényt hoznak létre, de Isten Isten gyermekeit hozza létre. Miért áll írva? Itt vannak a gyermekek, itt vagyok én is a gyermekek, akit Isten adott nekem. Nem olvastuk el? Én helyeztem őt az anyja méhében. Mindenki elolvasta együtt velem, én helyeztem őt az anyja méhébe. Úgy néztek rám, mintha nem olvastátok volna el a bevezető ige verseket. Elolvassam nektek, hiszen így lett felolvasva számunkra. Mit olvastál, Rusz testvér? Melyik fejezetet? A 22-t, hiszen mindannyian együtt olvastuk, nem igaz? És melyik verset? Hiszen mindannyian együtt olvastátok. Ti is, nem igaz? Kérem, a 10. verset. Igen, természetesen a 10. vers. Zsoltár 22, a 10. vers. Igenis, te vagy az, aki anyám méhébe helyezett engem. Mi történt voltaképpen? A Szent Szellem fog rád szállni, és a magasságos ereje beárnyékol téged, és ami tőled születik, a magasságos fiának neveztetik. Az íge hússá lett. Ó, amennyiben figyelemben vesszük az Ószövetség részleteit, aztán meglátjuk azok megvalósulását az Új Szövetségben, akkor öröm tölt el bennünket. Szomorúsága miatt, hogy az Úr ezt az útat kellett járnia, öröm amiatt, hogy megváltott minket, hogy nevünkön szólított minket, és hogy valóban az ő tulajdonai lehetünk időre és az örökkévalóságra nézve. Krisztus Isten teremtésének a kezdete, az új isteni származásúak nemzedéke, a sok testvér közül az elsőszülött. Ő szenvedett és meghalt, feltámadt és él, és napvilágra hozta az örök életet és a halhatatlanságot, így tanítja a Szentírás. Visszatérve a zsidókhoz írt levél 10. fejezetére, ez az új élő út. Behatolt a függönyön át, vagyis a húsán át, hiszen a testében szenvedett, meg lett verve. Éppen ezért, mert ebben a testben vétkeztünk, a büntetés ő rá hárult, szenvedett és meghalt. Itt olvastuk az Ézsaiás 52-ben. Olyan eltorzult volt alakja, hogy már nem hasonlított emberre, és alakja sem volt többé igazán olyan, mint az emberekké. Ma olvastam az egyik evangéliumban, hogy a kirénai Simeon is hordozta a mi urunk keresztjét még. Már nem bírta tovább, összeesett alatta. Az egész teher túl nehéz volt. Még egyszer elmondom, ez nem csak így volt leírva, és nem csak így állt megírva, hanem ő mindezt a lelkében, a szellemben, a testében úgy átérezte, de úgy átérezte, hiszen szenvedett, hogy mi szabadon élhessünk. Az is be fog teljesedni, hogy a népek hámulatba fognak esni, amit soha nem mondtak el nekik, azt azután meg fogják látni, azt azután meg fogják hallani. Azt is olvastuk, hogy térdre fognak borulni előtte, meghajtják a térdüket előtte. Ez is megvan írva 22. Zsoltár 30. versében. Előtte térdre borulnak a föld minden nagyjai vagy hatalmasai. Amen. Ezt elolvashatjátok a Filippi levélben is, más helyeken is. Isten azt mondta, minden tért meghajul, és minden nyelv valani fogja, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ezt is olvastuk itt. Előtte leborulnak a föld minden nagyjai, a hatalmassai. Előtte térdet hajtanak mindazok, akik a föld porába süllyednek, és akik nem tudják megtartani a lelküket. Minden olyan lélek, aki vétkezik, meg kell, hogy halljon. De aki megérti, hogy a mi urunk lelki gyötrelmeiben szenvedett, így olvastam itt, így áll az Ézsás 53.11. versében, hogy az ő lelki gyötrelmeiben gyümölcsöt fog látni, és jól lakik. Ő szenvedett a szellemben, szenvedett a lelkében, szenvedett a testében. Ugyanúgy, ahogy te és én, a legmélyebb fájdalmainkban, legyen az betegség, legyen az elszakadás Istentől is, ezt most komolyan szeretném megkérdezni. Ki élte át közületek már valaha tudatosan egy belső állapotot, tehát ki élt át közületek már valaha tudatosan egy belső állapotot, egy Istentől való elszakados állapotát. Ki élt át közületek már valaha, ki az életében teljes erejéből kiáltotta, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Most talán azt kérdezitek, ja, de mire is szolgáljon ez, ha ő megtette ezt, aztán nem elég? Nem tudom, hogy ez a számítás teljesen be fog-e válni. Csak az, aki valóban átérzi az ő Istentől való elválását, hogy megragadja egy belső fájdalom, és érzékelés azt ennél fogva az Úrhoz kiállt, az lesz képes az Istennel való megbékélést magáévá tenni. Amint tudjátok, régebben az emberek még átéltek egy igazi megtérést, egy bűnbánatot, Isten szellem elkezdett hatni, és ez olyan mélyre hatott, de olyan mélyre, hogy a megtérő megértette, hogy elszakadva Istentől kárhozatra van ítélve, a pokolba fog jutni. Én soha nem fogom elfelejteni, hogy Isten valóban segített nekem ennél fogva. Akkor voltam 18 éves, amikor ez megtörtént velem, és valóban láttam a pokolt magam alatt. A füst felszállt, és én lógtam eme szakadék felett, és az erő mind jobban elhagyott. Csak két kézzel kapaszkodtam meg, és bármelyik pillanatban leestem volna, és lenéztem, az erőm egyre gyengült, és aztán felkiáltottam az Úrhoz, elveszett vagyok, ments meg engem. Szeretteim, nem akarunk csak szemlélői lenni az eseményeknek, és azt mondani, mi történt ott, hanem azt szeretnénk, hogy az, ami ott történt, ma valósággá váljon a mi esetünkben. Hogy átéljük ma Istent, mint olyan emberek, akik felismerik, hogy természetüknél fogva, vagy természetes születésünknél fogva elveszettek vagyunk, és elszakadva Istentől. És hogy lelkünk kiáltása felszálljon az Úrhoz, hogy egyszerűen azt mondjuk, Uram, látjuk, hogy szükséges volt ezt az útat megtenned a Getsemáni át a Golgotára, hogy megments engem, mert elveszett vagyok, vagy voltam. Bármi is legyen az állapotunk, bárki legyen az, aki már megtapasztalt, átélte az Urat, annak nem kell másodszor is megalapozni a bűnbánattal és a halott cselekedetek elhagyásával, ahogy a zsidókhoz írt levél 6. fejezetében áll, hanem aztán előre haladhatunk és eltekinthetünk a tanítás alapjaitól. De azok, akik még nem tapasztalták meg, nem élték át, ma megtapasztalhatják, átélhetik. Ami Urunk azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse azt, ami elveszett. Jó pásztorként jött el, és életét adta a juhokért. Nem volt ő filozófus, nem volt vallás alapító sem, hanem szabadító volt, és szabadító most is, gyógyító volt, és gyógyító most is. Életét, vérét áldozta fel, ami meg kiengesztelésünkért. Magot fog látni, és hosszú életet élni. Mit jelent ez a kijelentés? Amint már elmondtuk, minden maga fajtája, vagy neme szerint terem. Mit akar az egyetlen? Isten magját akarja, nemét. Ezt elolvashatjátok a proféták leírásában. És itt volt az isteni mag, nyilvánvalóvá lett, és nem maradt egyedül. A búzamag, mint metőmag, a földbe hullott, és meghalt. Ő azt mondta, ha nem hal meg a mag, egyedül maradt. Ha meghal, sok gyümölcsöt terem. Ő meghalt, feltámadt, és él. Feltámadt és él. És hiszen tudjátok, hogy ez mit jelent. Ő nem csak a múlttal és a bűnben született, és ebben élő régi emberrel számolt el, hanem az ő vére által eltörölte az egész múltat, törlesztette a hitelt, megbocsájtotta a bűnt. De az ő feltámadásával új életet ajándékozott nekünk, új életet hozott létre. Az egyik a régi ember felszámolásához, a tartozás törlesztéséhez, és ami vele járója ennek, az Istennel való teljes megbékélés, aztán az örök életet, ami Istenünk kegyelmén keresztül lett nyilvánvalóvá. Szeretteim, mi fontosabbat, vagy jobbat lehetne ma mondani annál, hogy Isten a Krisztusban megbékéltette az emberiséget önmagával, hogy ő, mint a második Ádám, életre hívta az új nem isteni nemzedéket, Isten fiaivá és lányaivá tett minket, és mi szívből hálát akarunk adni neki ezért. Hol maradtunk volna az örökké valóságban, amennyiben ő nem jött volna el az időben, hogy megszabadítson minket a pusztulástól, és kegyelemmel és irgalommal koronázzon meg minket. Így áll a 103. Zsoltárban. Aki megszabadítja életedet a pusztulástól, aki kegyelemmel és irgalommal koronáz meg téged. És megtette. Megváltotta életünket a pusztulástól, kegyelemmel és irgalmassággal megkoronázott minket. Kérem, fogadjátok el mindannyian Isten ajándékaként. Senki sem kell, hogy elvesszen. Így énekli egy énekíró. Mondjátok el mindenkinek itt a földön, aki üdvözülni akar, üdvözülhet, magasztaljátok az Urat. Ma este is, aki ma este meg akarja tapasztalni az Urat, megteheti. A hit a prédikációból származik, a prédikáció pedig Isten ígéjéből. Mi hirdettük Jézus Krisztust, mint megfeszítetett, és aki hittel tekint rá a kereszten, keresztre. Az ugyanazon pillanatban üdvözül. Nem kell várnotok holnapig, hiszen nem tudjuk, hogy lesz-e még egy holnap számotokra, számomra vagy számunkra. Ma, ha halljátok az ő hangját, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Ő, a mi Urunk és megváltunk, aki átvette a helyünket, magára vette a bűneinket, a mi betegségeinket, sőt, még a büntetést is, az átkot is, mindent magára vett, és felkiáltott ennél fogva a mi kiáltásunkkal, én Istenem, miért hagytál el engem? Neki akarunk ma hálát adni ezért, hogy már nem vagyunk Istentől elhagyottak, hanem Istennel kibékültek lehetünk. Már nem vagyunk elveszettek, hanem megmentettek. Embergyermekekből Isten gyermekeit teremtette. Lelki gyötrelmei következtében ő, az igaz, az én szolgám, sokakat igazságra fog vezetni vagy segíteni, azáltal, hogy magára veszi eladósodásaikat. Meg is tette, sőt, a gonosztevőkért is közben járt. Bár csak sikeresek lennénk ma abban, hogy hitben áttörjünk, Istent az ő szaván vegyük, és azt mondjuk, Uram, ma itt vagyunk, hallottuk a te szavadat, és szeretnénk megtapasztalni téged. Úgy, ahogyan akkor történt ott a Golgotán, mi érettünk, és a rendelkezésünkre lett állítva, úgy szeretnénk ma kegyelemből átélni Istennel. Magasztalva legyen az ő szent neve. Amen. Hadd álljunk fel, és énekeljük el a kórust, ahogy vagyok, úgy kell lennie. Ahogy vagyok, úgy kell lennie. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred tisztára mos bűneimtől. Ó, Isten báránya, én jövök. Meghajtjuk mindannyian a fejünket, becsukjuk a szemünket, megnyitjuk a szívünket, és imádságban keressük az összeköttetést Istennel. Szeretteim, tudom, hogy Isten az ő igéje által szólt hozzánk. Még ha nem is olyan nyomatékosan lett prédikálva, az ígének megvan a maga ereje. Nem az íge hirdető hangereje a fontos, hanem a hitben való befogadás és a hit kihatása az életünkben. Isten ígéje nem tér vissza üresen, hanem megteszi azt, amit küld veled. Ma hallottuk az ő hangját, hadd jöjjünk ma ő hozzá. Ő eljött mi hozzánk, életét adta azért, hogy mi hozzájöhessünk, és örök életet kaphassunk. Ő jóvá tette a kárt, a bukást, és mindazt, ami azzal együtt járt, a romlást, a büntetést, a halált, mindent magára vett. Kiegyenlített, legyőzött, mindent elintézett értünk, hogy a mi érdekünkben. Az, aki akar, üdvözülhet, és az Urat megtapasztalhatja, átélheti utána. Miközben mindenki lehajtja a fejét, mindenki behunja a szemét, és mindenki megnyitja a szívét Isten előtt, mondd, el tudsz-e menni az Úr mellett figyelembevétel nélkül, aki megállt te előtted, és ma így szól hozzád, ezt te érettet tettem, te érettet szenvedtem a te bűneidet elviseltem, a te fájdalmaidat viseltem, minden szenvedésedet, az Istentől való elválást, mindent elvettem rólad. Aki ő hozzájön, nem lesz elutasítva, hanem átélheti a megbékélést Istennel. Hadd énekeljük el még egyszer a kórust, ahogy vagyok, úgy kell lennem. Ahogy vagyok, úgy kell lennie. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred tisztára mos engem a bűneimtől. Ó, Isten báránya, én jövök, én jövök. Az Ézsás próféta első fejezetében ez áll. Így jöjjetek hát, hadd perlekedjünk egymással, mondja az Úr. Amennyiben bűneitek vörösek is, mint a skárlát, váljanak fehérré, mint a hó, és ha vörösek is, mint a bíbor, váljanak fehérré, mint a gyapjú. Így ígérte meg az Úr, és így szól, bűneidet eltörlöm, mint a ködöt, és a feledékenység tengerébe vetette őket, ne foglalkozz te se vele tovább. Ő elvette rólad, hidd el és fogadd el, most Isten ajándékaként. Amíg a fejek le vannak hajtva, szeretném megkérdezni mindazokat, akik életüket Istennek akarják szentelni, hogy emeljék fel a kezüket. Közösen akarunk még imádkozni. Ki szeretné életét az Úrnak szentelni? Köszönöm, 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 köszönöm. Isten áldjon meg benneteket, köszönöm. Van még valaki? Van még valaki? Köszönöm. Isten áldjon, mindenhol felemelkednek a kezek, és nem csak a kezek, hanem a szívek is megnyúlnak. Fogadjátok el egyszerűen, hiszen megtörtént. Hadd énekeljük még csodálatos Golgota. Csodálatos Golgota, csodálatos Golgota. Bűneim meglettek bocsájtva, adósságaim meglettek fizetve, csodálatos Golgata. Csodálatos Golgata, csodálatos Golgata. Bűneim meglettek bocsájtva, adósságaim meglettek fizetve, csodálatos Golgata. Valószínűleg még vannak kezek, amelyeknek fel kellene emelkedniük, hiszen tudjátok, hogy az Úr szólt hozzátok. Nem mi vagyunk azok, akik hívnak, azt tesszük, amit Pál apostol írt is, Krisztus helyett figyelmeztetünk, hogy béküljetek meg az Istennel. Mivel ránk lett ruházva a megbékéltetés szolgálata, azért tesszük. Isten részéről az irántad való megbékélés nem fog semmit sem érni, ha csak nem csatlakozol ehhez a szövetséghez, nem mondasz igent hozzá, nem fogadod el tudatosan magadnak, és azt mondod, Uram, ez én érettem történt, te megváltottál engem, te eltörölted az én bűneimet, te megbocsájtottad az én vétkeimet, te én érettem szenvedtél, te engem hívtál, most jövök. Miközben mindannyian lehajtott fejjel állunk, hadd tegyek fel egy utolsó kérdést ma estére, van még valaki, aki érzi, hogy az Úr hívja? Emeljétek fel a kezeteket. Van még valaki? Köszönöm, köszönöm. Köszönöm, 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 köszönöm. Isten áldjon meg benneteket, Isten áldjon meg benneteket. Egy dolgot tudnotok ként, másként fogtok távozni, mint ahogy jöttetek. Megterhelve, letörve jöttetek, de boldogan távozhattok. Amennyiben belegondolunk, hogy az Úr ennyit szenvedett, vagy így szenvedett, és most örülhetünk, hogy megváltott bennünket, mi más maradt számunkra tovább, mint hogy őszintén megköszönjük neki a szeretetét, amelyet irántunk tanúsított. Uram, Istenünk, ezen a napon különös módon hálásak vagyunk azért, ami a Golgotán történt. Ez nem lesz elavult, hanem megőrzi érvényességének erejét. A bárány vére ma is értünk szólal meg. Hűséges Uram, Te bárányként kiontottad a véredet, főpapként ezzel a vérrel beléptél a mennyei szentélybe, hogy azt a kegyelem trónján felajánljad. Együttesen szívből hálát adunk neked ezért. Szeretett Uram, az átkot, amelyet Jáveként kimondtál, Jézusként magadra vetted. Tövis koronával a fejeden meghaltál a Golgotán, a Golgotai kereszten. Te hordoztad a bűneinket és vétkeinket. Hálát adunk neked ezért, és magasztalunk téged, és imádunk téged. Halleluja! Téged, Isten bárányát tisztelünk és dicsérünk, hiszen Te elvetted a világ bűneit. Hálát adunk neked ezért, szeretett Uram. Most elédbe hozunk mindenkit, akik felemelték kezeiket, és hozzád jöttek, szeretett üdvözítőm. Te nem utasítod el őket. Nem, Uram. Te hívod őket, nem azért, hogy elutasítsd őket, hanem hogy befogadjad őket. És Uram, azoknak, akik befogadnak téged, azoknak hatalmat adsz, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek a Te nevedben. Szeretett Uram, ma este teljes szívünkből hiszünk Te benned. A Te szavadban. A Te általad véghez vitt megváltásban, a Te nevedben, teljes szívünkből hiszünk, és kérünk Téged, segíts a hitetlenségünkön, hogy eltűnjön, és hogy itt olyan hit légköre jöjjön létre, amelyben Isten csodákat tehet a lélekkel, a szellemmel és a testtel. Szeretett Uram, erősítsd meg a Te szavadat, a Te szavad igazságát mindannyiunk számára, mindannyiunkon a Te neved tiszteletére és dicsőítésére. Köszönöm Neked, hogy befogadtad mindazokat, akik hozzád jöttek. Szeretett Uram, ők a Tieid, és senki sem ragadhatja ki őket a Te kezedből. Fogadd el őket, jó pásztor, és vezesd őket friss legelőkre. Téged, Urunk, illet a felmagasztalás és a tisztelet, a dicsőség és az imádat, most és mindörökké. Halleluja, halleluja, amen.